Jó reggel, sziasztok!
Nem látható, de nem létezik, beakarod nekem mesélni, hogy nem látható, nem létező Isten és Messiás fog majd engem megmenteni. Tehát én pont azt mondtam, hogy teljesen jött, tehát hogy pont passzolnak egymáshoz.
Tehát ez a kihívása annak, aki bizonyságot akar tenni a hitéről, hogy egyszer csak azt kell mondania, hogy egy nem látható problémára van egy nem látható megoldásom, érdekel. Hát ez nehéz, ugye? Hát azért akárhogy vesszük, ez nehéz, és hát ezért jó, hogy itt vagytok, ugye, az eredményes élet találkozón. Ezért jó, ha apologetikát tanulsz, ami a kristaltisztavíz.hu per üzletemberen, meg lassan az eredményes élet.hu oldal. Van egy új weboldalunk. Ne áruljátok el senkinek. Maradjon köztünk. Van egy új weboldalunk. Eredményes élet.hu. Még nem tudom, mi van rajta, de majd még alakul, de már létezik. Valaki árulja el nekem, hogy múlt héten hol hagytuk abba. Én azt hiszem, Isten vezetéséről beszéltünk, igaz? Imádkozzunk. Mennyei Atyám, csak kérünk, hogy eleveníts meg minket, adj egy összpontosítást, add a te elmédet, a te gondolataidat nekünk. Szóval szükségünk van a te nézőpontodra. Nem tudjuk helyesen megítélni az életünk részleteit, kategóriáit, anélkül, hogy ne látnánk azt a te szemeddel, a te nézőpontodból legalábbis. Nincs bölcsességünk, ha nem hallgatunk a te tanácsodra. Nincs helyes felismerésünk, ha nem a te kijelentésed alapján gondolkozunk és ítéljük meg mindazt, ami körülvesz minket. Úgyhogy segíts nekünk, Urunk! Add nekünk a te nézőpontodat. Add nekünk a te vezetésedet. Konkrétan, személyesen. Szólj hozzánk! Szükségünk van rá, hogy szólj hozzánk. Nem akarunk egy üres vallásban élni. Nem akarunk egy halott formában élni, hanem egy élő kapcsolatban veled. És hogyha kapcsolatban vagyunk, akkor mi beszélünk hozzád, és várjuk, hogy te is beszélj hozzánk. És tudjuk, hogy nem hallgatsz, csak néha mi nem figyelünk. Csak néha mi nem figyelünk. Adj most egy odafigyelést. Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. 25. Zsoltár. Könyörgés Istenhez vezetésért. Uram, hozzád emelkedem lélekben. Benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg. Ne nevessenek ki ellenségeim. Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik. Azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem. Ösvényeidre taníts engem. Vezess hűségesen és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem. Mindig benned reménykedem. Két, álljunk meg egy pillanatra. Dávid az, akinek az imáját olvassuk. Dávid beszél Istennel. És legutóbb picit beszéltünk Dávid életéről, hogy Dávidnak Isten vezetése nem egy vallásos elmélet volt, hanem a túlélésért való küzdelem. És arról beszéltünk, hogy a hétköznapjaink nem egy ilyen extrém nyomás alatt telnek. Márpedig ez az extrém nyomás az, ami egy csodálatos tanító. Ez az extrém nyomás az, ami megtanít így imádkozni. Oké, tehát ez nem egy vallásos ima, amit a templomban tanítottak neki, és elmondta, hanem ez a szíve legmélyéből, a létéből fakadó kiáltás Istenhez. És ez a lényeg. Oké, tehát az Istennel való kapcsolatom nem lehet egy elmélet, nem lehet egy üres dolog, egy halott forma, az ne viccelj, az semmi. A házasságban ilyenkor szoktak elválni. Egy kapcsolat nem egy forma, hanem igazi szívből jövő kommunikáció. Az élet megosztása. Bizalom. Akár szavak nélkül jelenlévő kötődés. Kapcsolat. Bizalom. Szeretet. Rátámaszkodás. Kérés. A minden dinamika, ami csak elképzelhető. És ugye, mert Isten láthatatlan, ha kicsit egyszerűsítek. Ezért sokszor nehéz Istenhez egy ilyen módon kötődni. A hétköznapok kényelmében, a hétköznapok rutinjában nem teszem. Egyszerűen nem teszem. Ahhoz kötődök, ami az orrom előtt van. Abban bízom, amit látok. Azzal gondolkozom, ami a kezem ügyében van, ami megfogható. És miért mondom ezt? Nem azért, hogy bárkit kárhoztassak, ez normális. Csak lemaradok arról az ámulatos élményről, amit, és nem csak élményről, ámulatos segítségről, a lelkem kősziklájáról, amit az Istennel való kapcsolat, ilyenfajta kapcsolat jelent. Dávid az életéért futott. A kormány emberei üldözték. A király kinyírta volna, ha teheti. Így teltek az évei, 11 néhány éven keresztül. És ezen kívül is volt problémája, ugye? Tehát az, ja, nem csak az volt, hogy volt egy nagy, és aztán azon kívül egy steril környezetben élt. Ugyanolyan hétköznapjai voltak, mint bárki másnak. Jó és rossz napok. Extra problémák, extra könnyebbség. De az állandó alaphelyzet az volt, hogy 11 néhány évig menekült. Mert ő volt a felkent király, és a pillanatnyi király ezt nem nézte jó szemmel. Úgyhogy Istenhez imádkozik. És figyeld meg, hogy mit csinál. Amit tesz az imájában, az, hogy kijelenti azt, amit szeretne. Létezőnek veszi azt, ami esetleg még nem is az ő lelkében. Uram, hozzád emelkedem lélekben, miközben itt ülök egy barlangban, és sírni tudnék. És legszívesebben, úgy értem, toporzékolnék, és azon tűnődöm, hogy kerültem ide. Úgy értem, ha Isten trónja elé járulhatnék, ha ott lehetnék a mindenható árnyékában, az segítene rajtam, de nem vagyok. Nem vagyok. De hogy jutok oda? Hit által. Hinnem kell, hogy ő van, és hogy ő az, akinek mondja magát. Zsidók 11.1. Hit által. A hit a nem látható dolgok létéről való meggyőződés, és a reménylet dolgokban való bizalom. Jelen és jövő valósága én bennem. Én bennem. Objektív, Isten megígérte, valóság, de ha én bennem nem jön létre a képe, ha nem hiszek, ha nem mondok igent erre, akkor bizony nincs meg a találkozás, mert a hit feltétele a találkozásnak. A hitetlen ember Istentől csak bátorítást kap arra, hogy higgyen, és amikor hisz, akkor van meg a találkozás. Persze Isten iszonyatosan kegyelmes, és elébe megy az embernek, de hinnem kell. Ez az én részem. Nem nagy rész ez, nem munka, hanem csak elfogadása annak, ami tényleg van. És ezt csinálja Dávid. Uram, hozzád emelkedem lélekben. Nem emelkedem még, úgy értem, depressziós vagyok, de ez a megvallásom. Hogyan csinálom, hogy hozzád emelkedem lélekben? Úgy, hogy elkezdem megtenni. Úgy, hogy azt mondom, hogy a te jelenlétedben vagyok, Uram. Nem érzem, az előbb még nem is gondoltam, és ahogy körülnézek, a barlang nem úgy néz ki, mint a te templomod, de valójában igen, a barlang a te templomod, és én hozzád emelkedem lélekben. Jövök, Uram, itt vagyok, tudom, hogy te vársz. Ha én teszek egy lépést, te teszel százat felém, és én keresem ezt a kapcsolatot. Miről beszélünk? Isten vezetéséről. Kapcsolat nélkül ez nem lehetséges. És a kapcsolatban mindig van legalább két fél. Te és a másik. A te részed meg kell, hogy legyen. Hozzád emelkedem lélekben, Istenem. És teszem ezt, ahogy tőlem telik. Megvallom az igazságot. Még akkor is, ha az érzelmeim, ha a pillanatnyi lelki állapotom a maga tehetetlenségében nem ezt tükrözi. Depis vagyok, kétségbe vagyok esve, itt ülök a barlangban, és mit mondok érett emberként? Hozzád emelkedem lélekben, benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki ellenségeim. Figyelj, mikor mondja ezt az ember? Hát amikor ellenségekkel van körülvéve, és amikor jó esély van rá, hogy győzedelmeskednek felettem, és kinevetnek. Amikor tudod, a világ így... Ez a felvételen nem fog jól látszódni. De tudod, amikor úgy érzed, hogy az élet eltapos, amikor eldobnak, mint egy elrágott, ízetlen, lassan szétmáló rágógumit. Ennyi. És ezt érzem, de tudom, hogy nem ez az igazság. És szükségem van egy érintésre Istentől, szükségem van erre a találkozásra, szükségem van Isten vezetésére. Ebben az állapotban ez ilyen nagyon ilyen adminisztratív kifejezés. Ha csak vezetsz, kend a hajadra, úgy értem, nem mondd meg, hogy jobbra vagy balra. Ölej meg, tudod, segíts, gyere ide, az életem elhullik nélküled. És persze vezess is, hogyne, de ez többről szól ennél. Hozzád emelkedem lélekben. Benned bízom. Megvallom, holott lehet, hogy még nem igaz, de benned bízom. És elkezdem számba venni mindazt, amit tudok Istenről. Elkezdek visszagondolni a régi napokra, hogy hányszor mentett meg, az imáimra, amikor találkoztam vele. Visszagondolok az ő ígéreteire, a könyv szavai eszembe jutnak, és bizony azt mondom értelemmel, döntéssel, hogy benned bízom, Istenem. És a lelkem követi ezt, az érzelmeim, a gondolataim, a szívem úgy, ahogy van, megelevenedik, és bizony elkezd hinni, és a hit pillanatában ott a találkozás is. Úgy értem, olyan ez, mint amikor beindítasz egy ilyen gépet, tudod? És működik, oké? És amikor ott vagy még ennél, ott azt érzed, hogy hülye, mit csinálok én itt? Tekerek egy püfögő szerkezetet, nehezebb, mint nem csinálni. De aztán egyszer csak, amikor beindul, amikor megvan a találkozás, akkor valami többet kapsz, mint amit valaha lehetne egyedül. Isten jelenléte megjelenik, Isten vezetése megjelenik. De neked van ebben felelősséged. Miért? Mert szabad akarattal bíró lény vagy, mint Isten, ő tisztel téged. A randira többnyire úgy mennek, hogy mind a kettő ott akar lenni. Azt a randit, amire úgy megy, visznek el valakit, hogy nem akarta, azt emberrablásnak hívják. Isten nem emberrabló. Ha találkozni akarsz vele, akarnod kell. Úgy értem, el kell menned. És így mész el. Így mész el. Lélekben hozzáemelkedsz. Megvallod az igazságot. Habár benned és körülötted minden tiltakozik ellene, de ezzel indulsz, benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg. Ne nevessenek ki ellenségeim. Rögtön ott lehet benne egy kérés. Nem kell szuperembernek látszanod. Nem kell úgy tűnöd, hogy én már sokkal jobb lelkiállapotban kéne, hogy legyek, már 4 hónapja keresztény vagyok, most már nekem nem lenne szabad nyavajognom. De nyavajog neki, nyugodtan, mondd neki. Tehát... Kérlek, légy őszinte. Légy átlátszó. Isten úgy is tudja, csak a kapcsolatodnak segít vele, ha nem próbálsz szerepet játszani. Megjegyzem, hihetetlen módon játsszuk a szerepet Isten előtt. Csak figyeld meg. Tehát Isten előtt vagyunk a legnagyobb színészek. Ó, Uram, hozzád imádkozom, és most valószínűleg 10 percig fogok rizsázni, hogy a végén kérjek valamit. És remélem, hogy ez a 10 perc kiengesztel téged, vagy valahogy meglágyít, hogy aztán kérhessek tőled. Tudod, őrületek, tehát ugye te olyan hülyeségek vannak, nem vagyok ám olyan rossz, mint amilyennek látszom. Tudod, ez van benne. Az érdemem alapján ugyan... Azért nézd meg, hogy mennyit olvastam tegnap a Bibliát, és próbálunk ilyen jó képet vágni, vagy nem tudom. Tehát kérlek, légy őszinte és átlátszó Istennel. Őt is megtiszteli, és neked is sokat segít. A lényegről fogtok tudni beszélni. Ő szeret úgy, ahogy vagy. Ő elfogad úgy, ahogy vagy. Ő ismer úgy, ahogy vagy. Ő ismer úgy, ahogy te nem ismered magadat. A szíved motivációit is látja. Hidd el, nagyon sokat segít, ha őszinte mersz vele lenni. Miért nem vagyunk őszinték vele? Mert nem értjük a kegyelmet. Nem értjük az alapot, amin állunk. Az alap, amin állunk, a feltétel nélküli elfogadottság, ami egyedül és kizárólag Jézus Krisztus kereszthalálán, az ő vérén múlik. Ő fizetett, pont, neked nincs mit hozzátenni, és nem tudsz elvenni belőle. El vagy fogadva, kész. Hittél Jézus Krisztusban, mint a megváltódban? Megtértél? Megtérni, Úristen. Igen, igen, megtértél? Meg. Akkor sinem vagy, öregem. Nem tudod visszacsinálni. Örök életed van, el vagy fogadva, Isten fia vagy, választott, szeretett, szent nemzetség. Ennyi. Királyi nemzetség, így mondja, ugye? Megtartásra való. Isten szeret téged. Úgyhogy ne nevessenek ki az ellenségeim. Félek tőle, hogy az ellenségeim ki fognak nevetni. Úgy értem, uram? Nem tudom, látod-e, hogy hol vagyok? Tudom, hogy látom, csak látod, gondoltam, jó lesz beszélni róla egy picit. Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik. És remélem, hogy én ebbe a kategóriába tartozom. Úgy értem, azért mondom most éppen, hogy azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Utaidat, uram, ismertesd meg velem. Ösvényeidre taníts engem. Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem. Mindig benned reménykedem. És itt megjelenik a kérés. A vezetés azzal kezdődik, hogy követek. Ez a kérés a vezetésre való kérés volt. Utaidat, uram, ismertesd meg velem. Vezess hűségesen, és taníts engem. Ez a vezethető ember hozzáállása. Isten nem egy despota. Isten nem egy önkényúr. Isten nem fog rád erőltetni semmit. Soha. Isten azokat vezeti, akik követik. Hogy hívta el Jézus a tanítványait? Kövess engem, és tovább ment. Aztán vagy követte, vagy nem. Amikor ugye volt a tanítása, hogy ha nem veszitek az én testemet, nem isszátok a véremet, 120 tanítványa volt, vagy akörül, elhagyták. Látjátok-e a lépéseket, amiket tett utána, hogy visszaszerezze őket? Nem tett lépéseket, megkérdezte a maradék 12-t, hogy ti is el akartok menni? Mondták, hogy elmennének, csak nincs hova. Úgyhogy Isten azokat vezeti, akik követik. És a követés, figyelj, az a te részed. Úgy értem, az a te részed. Isten nem vezet engem. Lehet téged vezetni? Odafigyelsz Isten imáira? Hallod, amikor ő válaszol? És tudom, hogy igen, hogy próbálkozol, de azért vannak itt csapdák, és ez a Zsoltár erről szól. Sokszor a vezes Istenem arról szól, hogy benyújtottam Istennek egy 12 pontos tervet, amit szeretném, ha jóvá hagyna, és utána elmondaná, hogyan valósíthatom meg. És aztán azt mondom, hogy hát Isten nem vezet, pedig mondtam neki, mit kell csinálni. És az Isten vezetésének az elfogadása azzal kezdődik, hogy én megadom magam a vezetésének. Ami azt jelenti, hogy elfogadom, hogy mondhat akármit. Úgy értem, vezess az nem arról szól, hogy én megmondom, hogy hova menjünk, és aztán te oda vezetsz, hanem arról szól, hogy fogalmam sincs, hogy hova fogunk menni, és te fogsz engem vezetni. Ho-ho-ho-ho-ho, hát ez nagyon veszélyes. Sanyi, ez eddig tetszett a gondolat, hogy Isten majd vezetni fog, de most már annyira nem. Ez azt jelenti, hogy esetleg az életem nem oda fog jutni, ahova én szeretném. Hát ez sajnos benne van. Ez benne van, és ez még csak nem is az apró betűs rész. Ez a nagy betűs rész. Isten vezetése arról szól, hogy az életed az ő kezében van. És te azt mondod neki, hogy vigyél, ahova akarsz. Miért olyan félelmetes ez a gondolat? Mert az. Oké, kinek nem félelmetes ez a gondolat? Hé, micsoda szent emberek, ti ismeritek Istent? Ez azért lehet. Köszönöm. A hallgató kedvéért, a társaság, valamint igen, a rádió. Nem rádió, ez mi ez? Internet. Mindegy. A hallgató kedvéért elmondjuk, hogy a terem egyharmada fölemelte a kezét. Én azért hadd mondjam azt, hogy ez sokszor egy félelmetes gondolat. És akkor szűnik meg félelmetesnek lenni, amikor ismerjük Isten jellemét. Mert ha ismerjük Isten jellemét, akkor ez körülbelül olyan, mint amikor a Zoe azt mondja nekem, hogy apa, és nyújtja a kezét, és én fölveszem, és oda viszem, ahova akarom. Rend, apa oda vihet, ahova akar. Hogy értem, apa rendben van. Apa szeret engem. Apa mindig klassz dolgokat csinál. Apa szeret engem. A legjobb dolog az, hogyha apa fölvesz, és oda vissza, ahova akar. Hogy értem, ez az élet. Ez az élet. És csak az fél Isten vezetésétől, aki ráhúzza Istenre azokat a kicsinyes emberi képeket, amiket a lelkünkben hordozunk magunkról a tekintéllyel kapcsolatban. Az emberi szív fél a tekintélytől, fél attól, hogy valakinek uralma legyen fölötte joggal, mert aki nem szeret feltétel nélkül, bizony visszaél azzal a tekintéllyel, amilyen van feletted. De Isten feltétel nélkül szeret. Figyelj, azzal nyitod, hogy az életét adta érted. Hogy értem, az első tette az volt, hogy meghalt. Érted? Ezután azt hiszem, hogy ha valaki méltó arra, hogy bízzunk benne, akkor az ő. Úgyhogy hogyan válhatunk vezethetővé? Úgy, hogy elkezdjük átgondolni a jellemét. Mert ha csak azt mondom, hogy vezess, de közben nincs ott a bizalom, akkor ez egy porhintés volt, oké? És elbújok a füst mögé. Ott kell lennie annak a szívből jövő őszinte bizalomnak, és figyelj, Dávid is ezt csinálja, figyelj, ezt mondja. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidet taníts meg engem. Ez szól arról, hogy vezess. Vezess hűségesen, és taníts engem. Figyelj, és akkor rögtön ő is érzi, hogy hát ezek merész szavak voltak, oké? De aztán az eszébe, önmaga eszébe juttatja, hogy mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Vezess, de nem akárki, hanem a szabadító Istenem vagy, ezért vezethetsz. Ezért reménykedem benned. Az Istenben való bizalom mindig ezzel kezdődik, hogy egyrészt Isten van, megvan a hatalma arra, hogy segítsen, és aztán tudom, hogy kicsoda Isten, ismerem a jellemét, és ezért bízom is benne, hogy segíteni fog. Rá merem bízni magam. Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. Ámulatos, figyelj! Dávid zsarolja Istent. Hát ez az. De ez az egyetlen olyan fajta zsarolás, ami szellemi, ami Isten szerint való. Hivatkozz Isten jellemére. Isten azt akarja, hogy ismerj annyira, hogy vitába merj szállni velem, ha a saját jellemem ellenében cselekednék. Vagy úgy tűnne neked, hogy annak ellenében cselekszem. Ki csinálta ezt? Ábrahám, ugye? Ábrahám. Isten elmondta neki, mint a barátjának, hogy el fogja pusztítani Szodomát és Gomorát. Igaz? És hogy kezdte? Úgy kezdte, hogy ha van 50, ugye? 50-nel kezdte? 50. Isten elmondta, el fogom pusztítani Szodomát és Gomorát, gonoszak, ennyi, kész, lejárt az idejük, game over, mire Ábrahám azt mondja, hogy te figyelj, te nem ilyen vagy. Te irgalmas vagy. Te kegyelmes vagy. Figyelj, ha van ott 50 igaz ember, 50 igazért nem pusztítanád el, ugye? És Isten azt mondta, a Koránban valószínűleg az lenne, hogy merész ez halandó beleszólni a mindenható dolgába. De ez nem a Korán. Ebben az volt, jó gondolat, végül is igen. Ha van 50, akkor nem. De nem volt 50. Mire? Ábrahám 10-zel jött rögtön? 30-zal. 30, 20, 10. És így ment. Négyszer, figyelj, négyszer szembeszállt Istennel. Alázattal és megtörtséggel, tehát nem hőbörgött, kért tőle. A kérésben benne van az, megint benne van a vezethetőség. Amikor kérsz, akkor elfogadod a másik döntését, akár igen, akár nem. Ugye a kérés szabadon hagyja a másikat arra, hogy szabadon döntsön. Ábrahám kért, de négyszer, ugyanabban a dologban, egymás után. Ha van 50, nem, nincs. Ha van 30, 20, 10. Ha lement volna egyig, megmentette volna Szodomát és Gomorát. Mert egy volt. Lót. Lót a tesója, vagy unokatesó. Lót ott élt. És Isten azt a megoldást választotta, hogy kihozta Lótot, és utána pusztította el Szodomát és Gomorát. Oké. Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. És a legtöbbünk esetében ez azt jelenti, hogy előbb nekünk kéne rá gondolni, mert én vagyok az, aki megfeledkezem róla, hogy Isten irgalmas és kegyelmes. De bizony, ha én nem feledkezem meg róla, ha ismerem Istent olyannak, amilyen ő valójában, akkor hivatkozhatok az imáimban erre, az ő tulajdonságaira. Amit ő kijelentett a Bibliában önmagáról, azt számon kérhetem rajta. Óvatosan, ugye? Tehát azért a tiszteletet megtartva, de valójában számon kérhetem rajta. Uram, azt ígérted, hogy? És nem képzelődöm, nem én találtam ki, ide van írva, itt olvasom. Kérlek, ne feledkezz meg az ígéretedről. És persze ez képes beszéd, Isten nem feledkezik meg, képtelen megfeledkezni, mivel minden ható, minden tudó Isten, de ebben a kapcsolatban ez arról szól, valami ilyesmit mond, mintha Zoe oda jönne hozzám, még nem tud beszélni, de oda jönne hozzám, és azt, már egész jól, már van ilyen, hogy apa, anya, kicsit betűket kihagy, de ide, oda, ezt is, azt is, még, aranyos. Oké, oda jönne hozzám, és azt mondaná, hogy figyelj, apa, tudom, hogy szeretsz engem, és tudom, hogy megbocsájtanál nekem, bármit tennék, ezért elmondom, hogy én ettem meg a lekvárt. Amit anya olyan nagyon keresett, hogy hova lett. Oké. Okay. Ez tetszene neked, mint apának vagy anyának? Hogy értem, amikor a gyereked ismer téged, és bízik benned? És ez valóságos? Ez tényleg így van? Ugye értem, te tanítottad neki. Te próbáltad évek óta elérni, hogy bízzon benned, mert bízhat benned. Isten ezért treníroz minket. Sok helyzetben ezért kerülünk, azért hallgat néha. Azért cselekszik néha úgy, mintha ellentmondásba kerülne önmagával, hogy belőlünk egy vonalon túli meggyőződést csiszoljon, csihaljon ki az ő jellemével kapcsolatban. A samáriai asszony példája, ugye? Aki jött hozzá, mit kért a samáriai asszony? Azt kérte, hogy gyógyítsa meg a szolgáját, lányát? Hogy van? Melyik a... A lényeg az, hogy Jézus elküldte, és azt mondta, hogy nem való, hogy a kutyáknak adjam azt, amit a gyermekeknek szántam. Jön valaki Jézushoz, kér tőle, mire Jézus azt mondja neki a tanítványai előtt, hogy hé, ki vagy? Te egy kutya vagy, te egy samáriai vagy, te nem vagy zsidó, te egy kutya vagy. És nem illik, hogy azt, amit a Zoénak, a kislányomnak szántam, azt egy kutyának adjam. Te mit szólnál, hogyha Isten így válaszolna az imádra? Te kutya, mit kérsz te tőlem? Az lenne valószínűleg életed utolsó imája. De ennek a nőnek nem. Ez a nő ismerte Istent. Ez a nő tudta a helyét. És azt mondta, hogy de a kutyák is esznek a morzsákból, amik lehullanak az asztalról. Ezt érted, hogy micsoda hit van ebben? Tudom, hogy ki vagy Isten. Tudom, hogy irgalmas és kegyelmes vagy. Igen, és tudom, hogy kutya vagyok, azaz tényleg nem vagyok zsidó. Nem vagyok zsidó, nem vagyok a választott nép. De te irgalmas vagy. És te törődsz azokkal is, akik kívül vannak. Nem vagyok hívő, hitetlen vagyok. De segíts, Uram! És segít neki. És valószínűleg elvezeti az evangéliumhoz, és hívő lesz, de segít neki. És Még rátett egy lapáttal Jézus, mit mondott neki utána? Máté 15:27, oké, nem tett rá még egy lapáttal, ezután lépett a szerint, ahogy igazából lépett volna az első pillanatban is. Nagy a te hited, és azonnal megadta neki, amit kért. És igazából hiszem, hogy ezt azért tette, hogy a tanítványai lássák ezt. A tanítványainak nem volt szerintem ilyen hite. Nem tudom, ez nincs benne a Bibliában, nem tudom. De Isten megtette, hogy keresztül vigye ezzel a tanítványait és ezt a nőt is egy olyan helyzeten, amiben látszólag Isten nem irgalmas és nem kegyelmes, ahol a jellemével ellentétben cselekszik. Hogy kiprovokálja bennük, a szívükben az igazi döntést, hogy mit gondolnak Istenről. Oké, mert amikor jó idők vannak, akkor könnyű azt mondani, jó Isten, te irgalmas vagy, kegyelmes, te jól bánsz velem, mennyire vagyok erről meggyőződve? Nagyon meg vagyok erről győződve. Na aztán, amikor jönnek a rossz idők, amikor minden látszat, ugye, ellene beszél ennek, akkor egyszer csak lehet, hogy előbb ugyan az, hogy tudtam én, hogy nem számíthatok rád. És mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy valójában nem bíztam benne igazán a szívemben. És Isten ezt kiprovokálja. Ő tudja, hogy ott van ez a bizalmatlanság benned. Ő tudja, hogy a jellemét töredékében ismered. És ez normális, én is csak töredékében ismerem. De ő hűséges, hogy kiprovokálja belőlünk a tényleges, vonalon túli, feltétel nélküli bizalmat. Úgyhogy gondolj irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. Ifjú korom vétkeire és bűneimre ne emlékezz meg, kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, Uram. És ez a rész is megint hivatkozik Istenre, de megint egy üzenet saját magunk felé. Hányunknak vannak ifjúkori bűneink? Költői kérdés volt. Mindannyiunknak, ne viccelj, bűnben fogantunk. Úgy ittuk a gonoszságot, az álnokságot, mint a vizet. Semmi jó nincs bennünk. Teljes romlottság tana, most nem fogom elmondani, de a kegyelemnek ez az alapja. Az ember teljesen gáz, Isten pedig teljesen megbocsájtott neki. Nekem magamat kell emlékeztetnem arra, hogy Isten nem emlékezik meg az ifjúkorom vétkeire. Hogy kegyelmesen gondol rám. Hogy a bűneimre nem emlékszik. Hogy ő jóságos. Muszáj, hogy ezt újra meg újra átgondoljam, mert a tapasztalatom, a természeti gravitációja az agyamnak nem ez. Ha csak nem gondolkozom már elég régen ezen, elég kitartóan. Jó és igaz az Úr, 8. vers. Ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat. Oké, kiknek mutatja meg a jó utat? A vétkeseknek? Ne viccelj, hát a vétkeseket ki szokták rugni. Ugye, a vétkeseket egy idő után megkérik, hogy ne is jöjjenek gyülekezetbe többet. Csak majd, ha rendbe hozták magukat. De Isten micsoda? Jó és igaz. Ez a két szó, két üzenet. Isten jósága. Isten jó. Tudod, mit jelent ez? Nem, én se tudom. De Isten jó, azaz a lényében, a természetében, abban, aki és ami ő, a tetteiben, a hozzád való viszonyulásában, a döntéseiben jó. És nem csak jó, hanem igaz is, igazságos, helyén való, rendben van. Isten nem hamis, nem álnok, nem igaztalan. Isten jó és igaz. És ebből adódóan a saját természetének, ebből a jóság, jóságosságából adódóan mit csinál? Ugyanezzel a természetességgel megmutatja a vétkeseknek a helyes utat. Isten lát egy vétkest, és nem azt mondja, hogy elintéztük, hanem azt, hogy hogyan mutathatnám meg neki a helyes utat. Utat kell, hogy mutassak neki, mert szabad akarata van. Ha ő nem követi ezt az utat, akkor ott marad, ahol van. A szabad akarat egy fránya dolog. A szabad akarat miatt Ugye bajba keveredhetünk, a szabad akaratunk miatt az életünk megmaradhat egy pályán, ami nem kívánatos. De Isten keresi a lehetőséget, hogy a vétkeseknek, nekünk megmutassa a helyes utat. Ámulatos. Ez az ő jósága is, és igazsága. És akkor itt jönnek azok a kategóriák, amik igazán fontosak abban, hogy halld Isten vezetését. A lelked most már felkészült, bízol Istenben, tisztában vagy a jellemével, vezethető vagy. De van még néhány dolog, ami kell ahhoz, hogy ezt a vezetést aztán tényleg meghald, és el tud fogadni. 9. vers. Az alázatosokat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosokat. Kétszer szerepel a versben a szó, hogy alázatos. Valószínűleg van jelentősége. Mit jelent az alázat? Az alázat taníthatóságot jelent. Az alázat egy ismeretelméleti fogalom is, az igazsághoz való viszonyulást jelenti. Az alázatos ember keresi az igazságot, akár a saját önigazságával szemben. Ez a taníthatóság. Ugye, az alázatos ember azt mondja, hogy én tudom, hogy mit gondolok, de ha kiderül, hogy rosszul gondolom, akkor új felismerésre jutok, és ezután úgy fogom gondolni. Nem, az alázatos ember nem hajlik jobbra-balra, hogy a szél fúj, mert nem véleményeket keres, nem nyomásnak enged, hanem igazságot keres. Az alázatos ember azt kérdezi, hogy hogy van tényleg? Hogy legyen tényleg? Hogy van tényleg a hasznomra? Hogy igaz? Uram, mondd, hogy te hogy gondolod. És én elfogadom, ha te mondod. Ha valami igaz, az alázatos ember elfogadja és ragaszkodik hozzá. Tanítható. És persze az alázatnak van több más folyamánya és aspektusa is, de itt ez a fontos, hisz ez a szövegkörnyezet, hogy az ő útjaira tanítja az alázatosokat, és igazságosan vezeti. Miért? Mert csak őket lehet. Úgy értem. A nem alázatos embert hogy tanítod meg bármire? Hát elmondod neki, hogy figyelj, ez így van. Ja, ezt te mondod, de én másképp gondolom. És aztán elmondod neki még egyszer, hogy ez így van, és ő, ja, persze, tudom, ezt kell mondanod, de én nekem is megvan a magam véleménye. Ezeket a beszélgetéseket Isten nem folytatja túl sokáig. Tehát ennek ott van vége, rögtön az elején. A kevélyeknek Isten ellenáll. És az ellenáll szó a hadsereget vonultat fel vele szemben. Katonai ellenállás. A kevélyeknek, a büszke embernek, ami az alázat ellentéte, Isten ellenáll. Ha akarod, hogy Isten vezessen téged, alázatot kell tanulnod. Én tévedek, neked igazad van. Ennyi. Kezd így az imáidat. Ez írt föl egy cetlire, írd a Bibliád elejére. Én tévedek, Uram, neked igazad van. Most beszélj. Miért kell az én tévedek? Mert van egy csomó gondolat a fejedben, amivel nem is bánsz. Nem veszed elő, mint kategória, hogy hát ez most igaz-e vagy sem. Úgyhogy indulj ki abból, hogy minden, amit te gondolsz, az nem igaz. Amikor Isten beszél, akkor az olyan, mint tudod, a számítógépen kétféleképpen lehet javítani. Insert és átír. Átírás és beillesztés. Beszúrás. Mi beszúrással gondolkozunk, ami annyit jelent, hogy minden régi üzenet is ott marad. A saját elképzeléseink élnek, és hát Isten szólhat hozzá, beszúrhat. Nem, Isten csak átírással beszél. Ahol az átírás során az előző üzenet törlődik, felülíródik. Átírással figyeld Istent. Én tévedek, Uram, ha te megszólalsz, akkor az új, teljesen új üzenetet ír a lelkembe, mintha tiszta lapra írnál. Az én gondolataim nem veszekednek a te gondolataiddal. Nincs egy versengés, nincs egy harc. Én csendben vagyok, kérdezek, és te tanítasz engem. Jobb vége. De csak jobb vége, jobb elején másképp volt. Oké, és igazságosan vezeti az alázatosokat. Igazságosan vezeti. Az Úr minden ösvénye, 10. vers, szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit. Megint Dávid nagyon-nagyon jó, rázós rész alázat, és azonnal behozza Isten jellemét. Miért fogadhatom el Istent így? Miért vethetem magam alá neki így? Azért, mert az Úr minden ösvénye, szeretet és hűség azoknak, akik megtartják a szövetségét és intelmeit. Az Úr minden ösvénye, szeretet és hűség, azaz. 1 Korintus 13 szeretete feléd, amely meghalni kész érted, és hűség a te hűtlenséged ellenére. Oké? Okay? Mi a hűség lényege? Az, hogy te hű vagy? Te nem vagy hű. Mihez vagy te hű? Próbálkozol. És persze hű vagy, ha az igazi hűség lényegét érted, és ez az, hogy Isten hű hozzád, ha te hűtlen is vagy. Ő hű hozzád, ez a hűség. Az állandó kapcsolat, az, hogy minden rendben van, az nem azon alapszik, hogy te hű vagy, hanem hogy bízol az ő hűségében, és ő hű hozzád. Ő hűséges. Kihez? És ez úgy tűnik, mintha ellent mondana neki, akik megtartják a szövetségét és intelmeit. Azaz, ha én nem tartom meg, akkor már te se vagy hű, igaz? De várjál, mi az ő szövetsége? Az ő szövetsége az evangélium. Az ő szövetsége az, hogy te nem teszel semmit, ő egészen meghal érted, és aztán te ebben hiszel. És ezzel megtartod a szövetségét. Megtartani a szövetségét azt jelenti, hogy megmaradni az új szövetségben, megmaradni az evangéliumban, megmaradni abban, hogy Isten mindent elintézett, és nekem nem hagyott benne részt, csak ennek az elfogadását, hogy ő mindent elintézett. Könnyű ebből kilépni? Könnyűebb? Ez nem olyan egyszerű. Mert egy pillanat alatt ott vagyok, hogy hé, Uram, tudom, hogy ez most neked nehéz, de majd én besegítek. Tudom, Uram, hogy te szeretnél engem, de rossz vagyok, majd most megjavítom magam, és akkor utána szerethetsz. Hé, Uram, tudom, hogy te meghallgatnád az imámat, csak most rosszul imádkoztam, majd ha jól imádkozom, majd meg... Már nem vagy, már nem a szövetségében vagy. Már a vallásban vagy, egy másik programban. És aztán a következő, az intelmeit megtartják. Első Zsoltár. Vagy János 15. Boldog ember az, aki az Úr törvényén elmélkedik éjjel és nappal. János 15, ahogyan én szeretlek titeket, úgy szeretlek én is titeket, maradjatok meg a szeretetemben. Hogyan maradhattok meg a szeretetemben? Hogy megtartjátok a parancsolataimat. Megőrzitek. És ha megőrzöm, cselekszem is, megtartom úgy is, hogy betartom, de a betartás azzal kezdődik, hogy megtartom, megőrzöm. Ha valamiben tényleg hiszek, azaz valóságnak fogadom el, akkor elkezdek az alapján cselekedni, lehetetlen, Jakab levele szerint, hogy másképp legyen. Ha egy hitem nem vezet cselekedetekhez, akkor nem hit, akkor nem hittem benne. Nincs meggyőződésem róla, hogy úgy van. Miért nincs? Mert nem őriztem meg. Mi a te dolgod? Halld Isten igéjét, Róma 10.18, a hit nő a hallás által, megőrzöd a gondolatokat, forgatod a szívedben első Zsoltár, és ahogy forgatod a szívedben, mély meggyőződés, hit lesz belőle, és cselekedeteket eredményez. Ez nem egy vallásos parancs, hogy tartsd meg az intelmeit, hanem a hit parancsa. Azaz ennek a feltételnek itt mindenki megfelel. Úgy értem, itt vagy. Keresed az ő intelmeit. Igyekszel megtartani őket. Az új szövetségben élsz. Hittél Jézus Krisztusban. És módszeresen nem igyekszel visszatérni a mózesi törvény rendszeréhez. Úgyhogy minden ösvénye Istennek szeretet és hűség feléd. 11. A te nevedért, ó Uram, bocsásd meg bűneimet, mert sok van. Megint a következő akadály. Ugye Isten jelleme, kicsoda Isten, kicsoda vagyok én. Ez lehet a két akadály. Isten nem jó, úgyhogy nem hagyom, hogy vezessen. Én nem vagyok elég jó, úgyhogy nem hagyom, hogy vezessen. Mind a kettővel mindig bánik. Isten hűség és szeretet, rendben van, és velem meg az van, hogy én gáz vagyok, de a te nevedért, a te jellemedből fakadóan, megint a zsarolás, ugye, ugyanaz a módszer, mint az előbb. Uram, én gáz vagyok, de te irgalmas vagy és kegyelmes. A te neved, a te jellemed az, hogy irgalmas vagy és kegyelmes. A te nevedért, mert te ilyen vagy, bocsásd meg az én bűneimet. És ezt tette Isten. Úgy értem, ez van, ez az evangélium. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta. Nem annyira sarokba szorult, hogy oda kellett adni a fiát, vagy annyira kértük, hogy a végén beadta a derekát, és odaadta a fiát. Nem. Az ő jelleméből jött. Ő szeretett téged, és ezért adta a fiát. A te nevedért, Uram, bocsásd meg a bűneimet. Mert sok van. Nem akarok szerepet játszani. Ó, Uram, azért nem vagyok annyira rossz. De, teljesen, sőt, valószínűleg rosszabb vagyok, mint amit gondolok. De ez nem számít. Mert te irgalmas vagy. Mert a te neved olyan, hogy a vétkeseknek mutatod meg a helyes utat. Mert nincs olyan ember, aki ne lenne vétkes. Úgyhogy innen indulok, és magamból se csinálok bohócot. Úgy értem, nem magamat se verem át. Sok bűnöm van. De a te nevedért bocsásd meg, és ezzel sinem vagyunk. Úgy értem, nincs köztünk akadály. Te hűséges, és a minden utad hűség és szeretet, te ámulatos vagy, jóságos vagy, irgalmas, kegyelmes, hűséges, szerető, és én pedig vétkes vagyok, de te meg megbocsátottad ezeket, úgyhogy nincs akadálya a találkozásnak. Ezt érted? Ámulatos. Nincs akadálya a találkozásnak. De ha nem veszed ezt számba tudatosan, ha nem veszed ezt elő az imádban, akkor a lelked természetes, nem is tudom, porhoz tapadó, megrögzött, évtizedek óta gondolt gondolatai megfosztanak ettől a kapcsolattól. 12. vers. Azt az embert, aki féli az Urat, oktatja ő, hogy melyik utat válassza. Ez a következő kategória, ami kell ahhoz, hogy hallhassd Isten vezetését, félni Istent. Azt az embert, aki féli az Urat, oktatja, hogy melyik utat válassza. Ugyanaz a kategória. Kit oktat, melyik utat választ. Kit, aki féli Istent. Az első volt az alázat, a második a félelem, az Isten félelem. És csak a hallgatók kedvéért mondom, mi már ezerszer mondtuk, hogy a félelem szó a tisztelet szó szinonimája. János 4 szerint, aki fél, nem lett tökéletessé a szeretetben, mert a félelem gyötrelemmel jár. Azaz a bibliai kép nem engedi meg azt, hogy az ember egy gyötrelemmel járó félelemmel éljen. Isten nem ad erre okot. A tökéletes szeretet kiűzi a félelmet. Ki kell, hogy üzze. Ha minden rendben van, ha el vagy fogadva, ha feltétel nélküli elfogadottságban élsz, ha biztonságban vagy, nincs mitől félned, nincs helye gyötrelemmel járó félelemnek. Úgyhogy ez a félelem egy másik fajta félelem, a tiszteletnek egy formája. A tisztelet a nagyra becsülés. Valaminek az értékét az szerint értékelni, amilyen az az érték valójában. Ez a tisztelet. Arany. Ha az aranyat úgy kezelem, mint az olmot, nem tisztelem. Miért? Mert nem veszem tudomásul az értékét. A vele való bánásba nem kalkulálom bele az értékét. Az értéke magasabb az ólom értékénél. Hogy mennyivel? Oké. A tisztelet olyan módon értékel valamit, amilyen annak a valós értéke. Félni Istent azt jelenti, hogy olyan módon, olyan mértékben, olyan értékkel nézni Istenre, amilyen az ő értéke valójában. Az Isten félelem a tiszteletnek egy olyan magas formája, amiben egyrészt borzasztóan kicsi vagyok, a szavamat alig merem felemelni. De ugyanakkor tudom, hogy aki előtt állok, végtelenül szeret és elfogadott, úgyhogy felemelhetem a hangomat. És mondhatom Ábrahámként, hogy ha van 50, akkor megkíméled a várost. 30, 20, 10. Isten félelem. És a legtöbbünknek ebben lenne lehetősége fejlődni. A modern ember nem fél se Isten, se embert. Nem félünk mi semmit. Elbizakodott, arrogáns hozzáállással éljük az életünket. Sajnálom. Nem tesz jót nekünk. Nem tesz jót nekünk. A A nagy baj, amiben keveredünk, a helyére teszi a szívünket. Halálközeli élmények, a komoly kapcsolati válságok, néhány csőd, amikor az élet igazán ellenünk áll, átállítja ezt az érzékelőt egy picit. És aztán az igén, Isten kijelentésén való elmélkedés átállítja. Ha ugye a Biblia sok helyen írja, hogy senki nem látta Isten színről színre, mert élő ember nem láthatja Isten színről színre. És ennek szerintem nem spiritu, tehát nem ilyen erkölcsi, vagy nem is tudom, milyen oka van, hanem nem élné túl. Ezt nem tudom, értitek-e? Tehát Isten nagysága, ő a mindenható, teremtő Isten. A szavával tartja fönn a mindenséget. Öröktől fogva örökké létezik. Mindent tud, teljes bölcsességgel bír. Ő a mindenható Isten, a nap, aki egy kicsit, én nem, de egy-két számot így hallottam, tehát az energia, ami a napban van, okay? A tömege a napnak, nem tudom hányszorosa a földének, a hőmérséklet, ami van benne. Elképesztő kategóriák, úgy értem, megrendítő hatalmasság. A nap az csak egy nyomorult, kicsi kis közepes csillagocska ebben a tejútrendszerben, ebben a csillagrendszerben, ahol olyanból, mint a nap, és nagyobbakból, nem tudom, milliárdnyi van még. És aztán a tejútrendszerünk az egy a milliárdok közül. És valószínűleg nincs vége, ugye, úgy értem, nem bírunk belenézni a távcsövünkkel, de ezt sokszor meséltem, hogy a Hubble teleszkópot, amikor először ugye a Föld légköre rontja a látást kifelé, az űrből ugye a légkör nélkül sokkal élesebb képet lehet kapni. Megnézték a kis csillagokat az égen. Kinagyították, az kiderült, hogy azok mind tejútrendszerek. Azt a körülötte lévő kis pöttyöket is kinagyították, azok is azok voltak. És megdöbbentő nagyság. Hihetetlen hatalom. Nem tudjátok elgondolni. Tehát a kategóriák, amiket ti féltek az életetekben, azok nevetséges részletek. Istenhez képest. Isten félelem. Oké? A mindenható előtt állsz. Az életed minden kategóriája, ennyi az ő számára. A világegyetemnek így lesz vége. Az elemek recsegve és ropogva fognak felbomlani. Nincs többé. Új föld, új ég. Van. Ha 6 nap alatt teremtette, az lehetett volna 6000 másodperc is. Instant létrejöv. Ahogy akarja, úgy csinálja. Ő a mindenható. Az egyetlen, ami ő neki határt szab, az a jelleme, hogy ő kicsoda. Félned kell ezt az Istent. Nem félned tőle, mert a jelleme ámulatos. Amennyire hatalmas, annyira irgalmas és kegyelmes. Ezt a képet hoztam újra meg újra, mert azt hiszem, hogy igaz, és helyesen írja le. Isten a mindenható egy kis madár formájában száll a váladra, és boldogan megül ott, és csivitel veled, ha féled őt. De ha nem, ha büszke, felfúvalkodott, elbizakodott emberként élsz, mint én, akkor az a madár nagyon ritkán száll le a váladra. Csak ennyi. Nem tapos el, ő magát nem tagadja meg, de találkozni azzal találkozik, aki féli őt. Az ember, aki féli az urat, azt az embert, aki féli az urat, 12. vers, oktatja ő, hogy melyik utat válassza. Kit? Aki féli őt. Sokszor Isten vezetése azért egy távoli dolog számunkra, mert mi vagyunk távol tőle. Úgy értem, mint a rádiót, hogy nem fogom a Kossuth rádiót. Hát miért nem? Hát mert máshova tekerted azért. Oda kell tekerni. Rá kell hangolódni. Aként kell ő ránézni, aki ő valójában. És alázat és Istenfélelem. 13. vers. Az Istenfélő embernek, ugye? Élete boldog marad, és utódai öröklik a földet. Közösségben van az Úr az őt félőkkel, szövetségére tanítja őket. Ámulatos. Ez a vers talán a... Nem is tudom. Oké. Okay. Közösségben van az Úr az őt félőkkel. A kis madár ott ül a váladon. Kinek ül a vállán, aki féli őt? Isten veled jár. Te jársz Istennel. A kettő elválaszthatatlan. Okay? Te tiszteled őt, és ő tisztel téged. Te a fia vagy, az örököse. Egy nap a trónján fogsz ülni, valamelyik trónján, remélhetőleg. Te nem egy aranyhörcsög vagy a ketrecben, hanem az örököse, a herceg, hercege és a hercegnője. Föl akar nevelni téged. Vágyódik arra, hogy a barátja légy. Ő a te barátod, ezt már megígérte. De vajon te az övé vagy-e? Mert ha igen, akkor barátokként járhatnátok. Isten az én barátom, és én Isten barátja vagyok. Ámulatos kép. Ki kell, akik félik őt. Ha nem féled őt, akkor nem a valóságban élsz. Nem tudom, hogy érted-e. A félni Istent az nem egy kicsinyes, vallásos Istennek a követelőzése. Imádjatok, tiszteljetek engem, féljetek engem, mert különben depis leszek. Nem! Isten nem szorul rá, hogy bárki tisztelje őt, félje őt, alázatos legyen vele szemben. Semmi nem hiányzik neki. Hanem szeret téged, és azt kívánja neked, hogy ne kelljen szégyenben élned. Azt kívánja neked, hogy az élet teljességével élhess, de az élet teljessége ő, és ha őt nem látod annak, aki és ami ő valójában, akkor hol élsz? De ha látod őt annak, ami és aki ő valójában, akkor bízol benne, és féled őt. Nincs más alternatíva, mert ez a valóság, a mindenható Isten az Istened, és te az ő örököse vagy. A hercege, hercegnője, a fia, a menyasszonya. Okay, amíg Isten egy távoli ország uralkodója volt, addig nem volt baj, hogy még a nevét se tudtam. De amióta, ugye ez kicsit furán hangzik, de okay, mondjuk ha egy nő mondja, amióta a menyasszonya vagyok, azóta elég gáz, hogy most se tudom, hogy hívják. És amióta a felesége vagyok, elég gáz, hogy nem tudom, hogy ki ő valójában. Úgyhogy ismerd meg őt, és viszonyulj ő hozzá úgy, amilyen ő. És ő nem neheztel, ő keresi, ezt olvastuk. És megmutatja a vétkeseknek a jó utat. Melyik a jó út? Ez a jó út. Hogy ismered Istent, és figyelj, nézd meg, hogy mit tanít azoknak, akikkel közösség, gondolj bele, elmennél egy repre Istennel? Értem, konzultáció, akik üzleti világban élnek. Egy konzultáció ügyvéddel, tanácsadóval sok 10 000 forintba kerül. Úgy értem, egy fél napot eltöltesz vele, és 1 000 000 simán ott hagysz. És Isten azt mondja, hogy napi 24 órás konzultációra kapható vagyok. Sőt, nem csak leülünk egy irodába konzultálni, hanem elmegyünk együtt fagyizni. Együtt csinálunk mindent. És gondolj bele, akikkel Isten így az idejét tölti, azoknak valószínűleg a fontos dolgokat mondja, igaz? Tehát, hogy gondolj bele, hogy ha Istennel vagy egy konzultáción, akkor mit mondana neked? És ide van írva, hogy Isten miről beszél a konzultáción. Figyelj, ide van írva. A szövetségére tanítja őket. Hát én arra számítottam volna, hogy azt fogja megmondani, hogy hogy kell viselkednem. Vagy hogy hogyan tudok sikeresebben ezt vagy azt. Vagy a szövetségére tanít. A szövetségére. A lényegre tanít. Figyelj, fiam, lányom. Olyan sok minden miatt aggódsz, olyan sok minden van, ami zavarog, kavarog a fejedben. A lényeget értsd. A lényeg az az, hogy én veled vagyok. Van egy szövetség, amit az atya és a fiú kötött egymással, érted? A fiú meghalt, érted? Isten meghalt, érted? A vérét adta. Tökéletes és teljes engesztelést szerzett mindenért. Oké, nem tudsz olyat mondani, ami nincs lerendezve. El vagy fogadva. És az atya most szabadon szerethet téged, emiatt a szövetség miatt. Fiam, ezt a szövetséget kell, hogy értsd. Értened kell, hogy el vagy fogadva. Értened kell, hogy az enyém vagy. Isten a szövetségére tanítja azokat, akik félik őt. Velük van közösségben. És a érdekel téged ez a szövetség? Remélem, hogy igen. Remélem, hogy igen. Ez a lényeg. Ez minden. Ha ez a helyén van, akkor egyike vagy azoknak a történelemben, akik megtalálták a grált, akik megtalálták a bölcsek kövét, akik megtalálták azt az igazságot, amiért sokak az életüket adták. Isten szövetsége. Egy új embert farag belőled. És lehet, hogy itt befejezzük, mert 9 óra 15 van. És jövő héten még lehet, hogy folytatjuk. Jó, mert van még 2 szakasz, 7 ámulatos vers, ami megéri, hogy folytassuk. Úgyhogy egy imával zárjuk, és aztán, ha van kérdésetek, vagy hozzászólásotok, akkor mennyei atyánk, csak hálásak vagyunk neked. Azért, aki vagy. És hogy jössz utánunk, hogy tanítasz minket, hogy nevelsz minket. Hogy a szövetségedre tanítasz minket. És ha valaki hallgatja ezt a felvételt, és még egyáltalán nem tud erről a szövetségről, még soha nem fogadta el, akkor itt a lehetőség. Csak kérlek, tedd meg, nagyon egyszerű. Ha Isten szeret téged, és rendbehozott mindent, amit te esetleg elrontottál. És csak annyit kell tenned, hogy amit ő megtett, azt te elfogadod. És ő a fiát adta érte, Jézus Krisztust, mint a megváltódat. Valakit, aki helyetted szenvedte el azt, amit neked kellene. És így neked már nem kell elszenvedned. Úgyhogy csak fogadd el Jézus Krisztust, mint a megváltódat. És Isten örök életet ad neked. És mindaz az ígéret, amiről ma beszéltünk, a tiéd. Csak mondd utánam, elfogadlak Jézus. Tudom, hogy vétkes vagyok, hogy sok hibám van, hogy sok mindent elrontottam. De tudom azt is, hogy te meghaltál az én bűneimért, az én hibáimért. Adj nekem örök életet. Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket, és hogy bevalljam, sietnem kell ma. Szálljunk 10 percet kérdésekre, ha van, 5-öt, 10-et, és aztán mindenkitől elnézést kérve, a Brigittával még egy pár szót beszélve, de megyek kifelé, és mennem kell. Ígértem valakinek, hogy beszélgetünk ma? Nem? Oké, akkor. Igen, igen, hát.
Napi 24 óra konzultáció.
Igen, igen. Tímentes. Az, ez, de ez aranyos dolog egyébként, tényleg. Sokszor isteni kategóriákat veszünk magunkra. Azaz olyan feladatokat vállalunk föl, amik Isten dolga. Tehát a 24 órás konzultáció az szóval csak Isten képes. De sokszor mi megtesszük, úgy értem, hogy magunkra vállalunk olyan felelősségeket, amiket nem csak, hogy nem kellene, hanem bűn fölvállalni, hiba fölvállalni. Sok ember olyan dolgokat hordoz a hátán, amiket tilos hordozni. Nem rád tartozik, nem a te kategóriád, Isten dolga. Például más emberek felől való aggódás, más emberek életért való aggódás. Oké, amennyire Isten ráteszi a szívedre, hogy valakiért imádkozz, hogy valakivel részt vállalj, az teljesen rendben van. De ennek a motivációja a szeretet. Nem az, hogy neked kéne uralnod bárkinek az életét. Isten uralja annak az embernek az életét. Isten az ő Istenen, nem te. Nem te. Sokszor Istennek képzeljük magunkat. Oké, kérdés, hozzászólás? Neked van, igen.
Nekem az, hogy nagyon fontos tényleg Isten jellemét ismerni, és ehhez egy nagyon jó könyvet tudok ajánlani, Tozernak, a Szent Ismerete című könyvét, ami erről egy hosszasan beszél. Ugye ez egy olyan dolog, Isten jellemét ismerni, mint a halnak a tengert. Ha nem ismeri, akkor eléggé ráfázik. Ugye egy édesvízi hal a tengerbe, az nagyon gyorsan észreveszi, hogy jó lenne ismerni. És ehhez, és aki egy ilyen könyvhöz hozzá akar jutni, az nálam jelentkezhet, mert kölcsön tudom adni. Sok más könyvvel együtt tudok ilyet adni.
A.V. Tozer, a Szent ismerete. És a könyv méltó az elolvasásra, sőt,